Az ember egy léha, egy könnyelmű senki.
Lila tinta, színes percek örkény szellemében.
És mégis mi nagy dolog embernek lenni.
Lila tinta, folytatjuk az adást. Ahogy már mondtam, a második órában vendégünk Berta Zsolt, író mindenek előtt. Aztán könyvesbolt, már nem tudom, vezető, eladó, kereskedő.
Üzemeltető.
Üzemeltető. Én azt írtam az előzetesben, hogy kultúra szervező, de most közölte velem, hogy ez a kultúra szervezés most kimaradt az életéből, mert hogy az előző hely, ahol a könyvesbolt is volt, az egyben egy galéria is volt, ahol kulturális események is zajlottak, és annak is te voltál a szervezője. Szevasz!
Szervusz! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Igen, a Józsefvárosi Galéria az kvázi művelődési házként működött. Én egy jó 7-8 évet töltöttem ott rendezvényszervezőként, amikor is irodalmi esteket és koncerteket szerveztem, jazz koncerteket, blues koncerteket. Ilyesmiket, és a fel nem tett kérdésetre válaszolva, ez megszűnt, ez a történet, mert hát ebben a politikai adok-kapokban ugye áldozatokká válunk mindannyian.
Várjál, azt mondod politikai, nem, kapitalista jellegénél fogva ezek természetes dolgok, hogy így változnak a dolgok időnként?
Hát én azt gondolom, hogy egy önkormányzati intézmény esetében nyilván nem a kapitalizmus vezérelte azt a folyamatot, hogy egyik napról a másikra utcára tesznek 10 embert. Ez sokkal inkább politikai. Éppen a regnáló hatalomtól teljesen függetlenül, amikor váltás van, akkor az emberek mennek az előzetes ígéretekkel ellentétben, amik ugye mindig elhangzanak, hogy itt nem lesz semmi változás, természetesen a kis embereket nem bántjuk, de aztán valamiért ez mégis megtörténik.
És hát érdekes, hogy a nagy emberek maradnak, kis emberek.
Igen, igen.
Ez egy érdekes jelenzetes.
Úgyhogy ott meg is szűnt az élet. Immár egy éve nincsenek sem irodalmi estek, sem blueskoncertek, sem kiállítások, sem semmi, hanem üresen áll az épület, ezt kell, hogy mondjam.
Hát most az energiaszegény időkben, ráadásul ugye még...
Igen.
Még akár. Na, szóval, ugye úgy történt ez a történet, hogy most itt vagy, hogy elküldtél nekem egy levelet, és benne egy linket, amit egy darabig nem hallgattam, mert egyszerűen nem volt annyi időm, hogy leüljek nyugodtan, és végighallgassam, majd leültem, meghallgattam, és tökéletesen meglepődtem. És már akkor elhatároztam, az első kérdésem az lesz, hogy te ezt minek tekinted, kísérletnek?
Hát talán ez a legjobb szó, hogy kísérlet, de nem tudatos kísérlet, mert én nagyon ritkán, semmit nem csak tudatosan, ami kijön belőlem, azt megcselekszem, megvalósítom, és ez is így született, ugye egy lemezről beszélünk, egy albumról, amin prózák is találhatók, és dalok is. De ezek nem a szokványos dalok, nem a szokványos hosszúsággal, hanem mindössze ilyen félperces, egyperces történetek, amik úgy születtek meg, hogy hát ugye az ember, hogyha nem tudatos alkotó, akkor csak úgy kiszakadnak belőle a dolgok, és akkor belőlem kijöttek ezek a nagyon rövid rímek, 4 sorosok, maximum 8 sorosok, ilyesmik, amiket nem tudtam folytatni. Aztán rájöttem, hogy azért nem tudom folytatni, mert gyakorlatilag ezek véget értek. Elkezdődtek, véget értek ilyen gyorsan. De én ugye nem vagyok költő, dalszerző vagyok, és akkor azt gondoltam, hogy miért ne lehetnének a dalok is csak néhány másodpercesek, ahogy ez a versekben is előfordul. És leültem, és igyekeztem egy megtartva a hosszú dalok struktúráját, azokat lerövidítve ezekre a 4 sorosokra, 8 sorosokra dalokat írni. Ezek megszülettek, és aztán úgy éreztem, hogy egy kicsit elrugaszkodtam a dalszerzés világától, egy kicsit beleártottam magam az irodalomba azzal kapcsolatban, ami ugye azért nem áll tőlem távol, mert regényíró vagyok, de most ezúttal a költészet felé mozdultam el egy hajszányit, és úgy éreztem, hogy ezekre a dalokra én reflektálok egy nagyon egy ilyen szabad asszociációval. Ami eszembe jut rögtön a dalról, azt prózában azonnal le is írom. Tehát gyakorlatilag ezek nagyon nyers prózák, egyébként nem is gondolkoztam rajtuk, csak
de érdekes mondom, nem, ott nem így van, hogy ott előbb mondod a szöveget, tehát előbb mondod a prózát, és utána jön a vers. Az énekelt vers.
Igen.
De ez már a felvétel. Hogy mi született előbb? Tehát,
a dal.
Előbb a dal született.
Előtt a dal született meg, és utána...
Várj, akkor még hadd... Tehát a dal maga, a zene, vagy a szöveg? Tehát,
az nálam általában egyszerre születik. Bár most elég sok olyan volt, amikor volt egy négy sorosom, és akkor megcsináltam a zenét. Először megcsináltam a dalokat. És amikor kész voltak teljesen, zene és szöveg is, akkor elkezdtem rá reflektálgatni prózában, majd úgy éreztem, hogy ez jobban hangzik úgy, hogyha előtte hangzanak el ezek a szövegek, a dal előtt.
Ugye a dalok és a próza is eléggé sok mindenről szól, tehát nem csak egy dologról szól, ez elég sok mindenről szól. Próbáltam valami megfogalmazni, hogy ezek, mik ezek tulajdonképpen, és akkor nem tudom, biztos rosszul, talán rosszul, vagy nem tudom, majd megmondod, hogy ez a közérzetet adja vissza talán valahogy egy kicsit.
Az általános közérzetet, igen.
De a saját tudat is ebben
abszolút belül, persze.
Természetesen.
Igen.
Megpróbálsz megfogalmazni fogalmakat, ugye, amiket te átérzel, illetve benne vannak a levegőben. Miért pont ezek vannak a fejedben?
Hát, hogy az én fejemben, azt nem tudom, de szerintem egyébként mindig ezek a kérdések vannak a levegőben, teljesen, hogy milyen korszakot élünk. Egyébként Magyarországnak a korszakai nem nagyon különböznek egymástól, azt kell mondjam. Tehát a mi korszakaink azok mindig gondterhesek és egy kicsit küzdelmesek. Tehát azt az igazi felhőtlen időszakot, amit hát talán nálunk a béke éveket emlegetik így, de hát annak én nem...
Mert már 30-as évekre gondolsz.
Igen, annak én nem voltam a tanúja, úgyhogy...
Boldog békeidők, mondták.
Igen, és amit a történelmből tudunk, azért azok sem voltak annyira boldog békeidők, mint amennyire a hírük járta egy darabig. Hát szóval az én fejemben ugyanazok a gondolatok vagy érzések nyüzsegnek, ami a többi emberében. Egyébként ezek nem mindig aktuális közéleti kérdések, ugye te hallottad elem, ezt tudod, hanem általános emberi érzések is felmerülnek ezekben a dalokban, barátság, szerelem, stb.
Így van. Ugye regényíró vagy. Igen. Annak elég
most már ezt merem állítani.
Letettél az asztalra, hogy ezt tudtam magadról. Nem elég a, úgy érezted, hogy nem? Egyébként is mindig is zenéltél mellette, igen. Tehát azért a blues és a jazz az otthon mindig vered lényegében. Ez a két dolog nem volt elég, hogy kifejezd önmagad, vagy most a kettőt valamilyen módon vegyíteni akartad, ez megint, vagy szóval hogy jött ez, hogy pont egy ilyet csinálsz?
Hát na, ez az, amit említettem az előbb, hogy nekem erre nincsenek válaszaim. Ami kifolyik belőlem, az megszületik. De valóban ez a két műfajnak a vegyítése, az írásé, a prózaírásé és a muzsikálásé. Ez valahogy így az én kettős személyiségemből, vagy nem is kettős az én személyiségem, hanem nem tudom hányas, de sokféle, elég eklektikus figura vagyok, ami a elkészült albumaimon is, de sokszor a regényeimen belül is meglátszik egyébként.
Nem minden könyvet olvastam, de azért néhány volt szerencsére.
Köszönöm, megtisztelő.
Szerencsére, és mondom szerencsére, mert ennek mondjuk Kalef talán ez a legkiemelkedőbb, mondjuk nem tudom, hogy te annak tartod-e, de azt hiszem, hogy ez volt az, amelyik először különösen.
Elfogadom a szakma és a közönség ítéletét a tekintetben, hogy ez a regényem a legnépszerűbb, és a legnagyobb elismerést is ez
váltotta. Az ismertséget végül is ez hozta.
Igen.
Igazából. Tehát, ha jól tudom, ugye ezt most már több nyelvre lefordították.
Lengyelre fordították le, és
ott már
ki is adták, igen, és az angol és az olasz fordítás van napi renden. Vagy...
Folyamatban van.
Igen.
No, szóval, hogy olvasva a könyveidet, meg beszélgetve, valóban egy sokrétű személyiség bontakozik a könyveidből. Ugye a Kalefre azért térnék vissza, mert ez egy kicsit bár minden az életedről szól, amit eddig leírtál. Ha az ember elolvassa azt az önéletrajzot, amit bátorkodtál, te magad megfogalmazd, jó, elég hosszadalmasan és magyarázkodóan. Ugye összehasonlítja mondjuk a részben a Kaleffel, ami a szüleidről szól elsősorban, de akár ott a, gyorsan akartam mondani, a kocsmát már. A
szomjas szűz.
Igen, szomjas szűz. Ami viszont arra meglehetősen bonyolult életről szól, amit beéltél. Mert hiszen ugye ez úgy van, hogy már a gyerekkorod se volt általánosnak mondható, ott is elég kivételes helyzetek alakultak az életedbe. Hogy rakódik benned össze az élet? Tehát mennyi tartalék? Tehát leírtál egy csomó mindent már. Majd talán elmondod, hogy mi az, ami igazán hatott rád, mondjuk a gyerekkorodból akár. Hogy megtanultál egy csomó szakmát, például csomó szakmát, néhány szakmát. Ezeket használod is, hát időnként szakács voltál, időnként kocsmába felszolgáló, de időnként kocsmába járó ember is, mert hiszen mondjuk a szomjas szűz eléggé visszaadja ezt az életet. Hogy használod föl ezeket? Tehát, hogy ma is minden él benned, és kikívánkozik belőled, ezek tudatosan, meg mondod, hogy minden kijön belőled.
Még semmi sem tudatos nálam, igen. De ezek a dolgok belém ivódnak, tehát ahogy mindenkiben, hogy éljük az életünket, ezek belénk ivódnak. Én talán annyiban különbözök egy kicsit másoktól, de lehet, hogy nem egyébként, csak én vissza is adom ezeket a dolgokat, hogy én mások történetét és életét is magamba szívom. Tehát, hogy érdekel. Önkéntelenül is odafigyelek rá, főleg, hogyha egy jó történet vagy egy jó élethelyzet felkelti az érdeklődésemet, akkor én azt elraktározom magamban, és nem azzal a szándékkal, hogy meg fogom írni. Ez nem egy írói tulajdonság nálam, hanem egyszerűen csak ez fogyasztói tulajdonság, ha úgy tetszik, olvasói tulajdonság, hogy kíváncsi vagyok rá. És akkor azt megjegyzem, aztán amikor regényt írok, vagy novellákat írok, akkor ha ez újra felmerül bennem, akkor akár meg is írom, ha úgy érzem, hogy lehet rajta irodalmilag is fogást találni. Úgyhogy ez sok réteg rakódik bennem egymásra, és aztán ezek visszajönnek.
Na, hallgassunk bele most abban, amit hangban meg vissza tudunk adni. Indítsunk el, aztán majd meglátjuk, hogy tudunk erről beszélni, mondjuk, ami most éppen lemegy.
A szerelem, 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 a szerelem. A szerelem az, mikor a szervezeted legyárt bizonyos vegyületeket, s ezt a vírust az agyadba juttatva, ott Isten szoftverét futtatja, minden más programot meghekkel, amire utasít, azt tenned kell, már benned van a trójai falu, s te úgy érzed, pont oda való. A szerelem, 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 a szerelem,
Na, akarsz róla beszélni?
Semmiképpen nem akarok magyarázkodni ezzel kapcsolatban.
Azért itt elég furcsa dolgot műveltél a szerelemmel, nem?
Hát...
Vagy csak az igazat akartad elmondani róla?
Igen, azt hiszem, hogy hát ebben a dalban mindenképpen lefosztottuk róla azt a romantikus köntöst, amit általában szeretünk gondolni
De
róla.
Ilyen, hogy mit jutott ez eszedbe? Ez be kell, van a szerelem, amit... Ami jó, hát itt persze, hát ez különböző enzimek.
Nem tudom, az ember gondolkozik egyébként a szerelmen is, és ahogy minden máson is, és hát sem, amikor meg akarja fejteni, akkor nyilván megpróbál elrugaszkodni attól a romantikától, ami az emberi kultúrában körbeveszi ezt az érzést, ugye ezt egy ilyen szakrális gyönyörűségnek tekintjük, de amikor igazán mögé akarunk nézni, hogy miről is van szó, tulajdonképpen mi késztet bennünket erre, akkor az ember kénytelen elgondolkozni ezen, és hát akkor felmerülnek ilyen cinikus gondolatok benne, hogy tulajdonképpen csak vegyületek áramlásáról van szó, nem egyébről.
Na, igen, no, akkor térjünk vissza ide az életedhez, hogy te ilyen szerelmes típusú ember voltál?
Sajnos igen.
Ez miért sajnos?
Hát a szerelem az számtalan bonyodalomhoz vezet ugye az ember életébe, de ezt ugye mindannyian ismerjük ezt a dolgot. Szerencsés esetben ez egy nagyon, sőt minden esetben ez egy gyönyörű, szépen megélt élmény, nyilvánvalóan, de hát ugyanakkor a szerelem az tör, zúz maga körül, tehát ahogy ebben a dalban is elhangzik, hogy gyakorlatilag egy vírus, egy trójai faló, amit az ember úgy érez, hogy nagyon jó helyen van az ott benne, ugyanakkor, amíg érzi az érzést, nem vesz észre, hogy milyen bajokat is okozhat bizonyos helyzetekben, aztán persze vannak olyan helyzetek, amikor semmiféle bajt nem okoz, hanem csak pusztán boldogság forrás.
Számodra mindig veszélyen járt a szerelem?
Nem mindig. Nem mindig. Hát az életem el, amikor az ember fiatal, akkor ennek nincs veszélyforrása, ugye, akkor szabad, nincs felelősség, nincs család, nincs semmi, aztán mikor van, akkor meg már...
Te megházasodtál, ugye annak idején.
Van egy gyakorlatilag fiad. Igen.
Van egy fiad?
Van.
Aki?
Hát ő most már nagy srác, felnőtt férfi, Koppenhágában él, és a saját életét abszolút a kezében tartja, nagyon
milyen
büszke vagyok rá.
Milyen kapcsolat van közte?
Hát mondhatnám, hogy jó, bár ez a távolság, ugye ő sem egy kommunikatív típus, ami a technikai eszközöket illeti, és én sem, tehát nem keveset beszélünk, de szerintem jó a kapcsolatunk, persze.
De most nem csak ez, arra voltam kíváncsi, visszatérve a szerelemre, hogy a szerelem az valami ilyesmit is teremt azért, hogy te büszke vagy arra például, hogy a fiad lediplomázott.
Há, hogyne. És ez hát nagyon áttételesen ezt ugye a szerelemnek köszönhetjük, hogyne. Persze. Ez a végcélja. Igen. Amit megfogalmazott ez a dal, hogy ez csak vegyületek áramlása, az maga a pressziós eszköz, ugye?
No. Nézzük a következőt.
Valaki más keféli. C, erről a helyről le kell lépni. A, és vagy B, és vagy C. És itt a vége, a blueshoz nem kell, ó, nem kell D, E. Az X-et a helyzetnek megfelelően vésd le.
Egy blues volt.
Igen.
Annak is szántad.
Annak persze, abszolút.
Igen. No, belenge az életed a blues.
Hát, abszolút.
Ez vajon miért van?
Nem biztos, hogy manapság ez annyira látszik, de én így kezdtem a zenei pályafutásomat, de hát már gyerekkoromban, ugye. Apám Elvis rajongó volt, ugye Elvisnél is nagyon gyakran szaladunk bele bluesokba és rock'n'rollokba. Tehát azt én kénytelen voltam otthon hallgatni, aztán jött nekem a Rolling Stones, először Göcei Zsuzsa tolmácsolásában, de azért már apám szalagjain is ott volt, és ott újra és újra felbukkant a blues. Tehát én ezt így szívtam fel magamban, ahogy például a Stones játsza, hogy a dalainak a 40%-a, 30-40%-a mindenképpen bluesnak, vagy blues gyökerűnek nevezhető, és valahogy én így nőttem bele a zenébe. Tehát, hogy ezzel az eklektikával, de erősen blues alapokon.
Szeretnék párhuzamba hozni az életeddel, ha nem baj, hogy elég küzdelmes gyerekkorod volt. Ez most nem tudom, hogy ez jelző, hogy küzdelmes, de hát igen. Nem egyszerű gyerekkorod volt, mondjuk így. Ugye ez azt jelentette, hogy a szüleid eléltél egy darabig, aztán ők elváltak, akkor nagyszülő volt ott a helyszínen. Aztán édesapád, aki egy darabig elhagyta az országot, majd visszajött. Szóval, hogy ezt te hogy érted át is, hogy van-e ennek köze a blueshoz?
Hát nem is tudom, melyik nagy blues öreg mondta, hogy nem érezheted a blues, ha nem értél meg nehéz időket. Hát ez egy nagyon jó mondás, ugye nem tudom, hogy ebben mennyi az igazság, mert azért nagyon sok embert ismer, aki megélt nehéz időket, és nem fordult mégse a blues felé, vagy nem blues rajongó, vagy hallgató. Na mindegy, szóval ez jól hangzik, az én esetemben ez valóban, hát azt hiszem, hogy találkozott egy kicsit, azért az én gyerekkorom az nem pusztán a szüleim válása miatt volt bonyolult, hanem eleve az ő személyiségük miatt. Tehát egy kicsit én már egész zsenge koromban az utcán nevelkedtem, de nem voltam utcakölyök, tehát ezt azért, mert van, aki ezt így konvertálja, hogy ha én az utcán rohangáltam 3-4 évesen, akkor nyilván nem lettem az végül is. Csak egy ilyen hihetetlenül szabad környezetben nőttem fel. Tehát, hogy kevés figyelemmel, nagyon sok önállósággal, ami gyakorlatilag azt jelentett, hogy az csak, amit akarok, azért ez egy kisgyermek esetében nem annyira szerencsés. És nem is úgy éltem meg, ahogy ezt mondjuk egy tínédzser éli meg később, vagy egy felnőtt ember, hogy a szabadság az jó. Hanem egy gyerek ezt nem úgy éli meg, na. Neki ez nem hiányzik. Ő figyelmet akar, meg törődést, meg stb. De végül is én nagyon jól jöttem ki ebből, úgyhogy nem szeretek ezzel kapcsolatban panaszkodni, de azt ugye felismertem felnőtt fejjel, vagy inkább nagy srác fejjel, hogy nem nagyon hasonlított a gyerekkorom a többiekére. De nem volt ez egyébként annyira rossz. Voltak nagyon nehéz pillanatok, de fájtlat rám, mert tényleg jól jöttem ki belőle. És hát ez vagyok ma én, úgyhogy mérnek, akár meg is köszönhetem
mondani,
a sorsnak.
Hogy amilyen vagy, ezt azért ennek is köszönheted. Nyilván, igen, de mondjuk például vegyük a világnézetet. Ugye édesapád, ez most megint a Kalefra térnénk egy picit vissza, ugye tagja volt annak a úgynevezett Moszkva téri galerinek, ami ebből néhány tagot bíróság elé állítottak államellenes összeesküvés címén, édesapád is közéjük tartozott. Én azt láttam, ugye mondott, hogy szabadon nevelkedtél, tehát nem, de hogy az a fajta világnézet, amit legalábbis a Kalevból, ami számra kiderül, az sem most rád jellemző. Tehát azért ebből hoztál otthonról valamit, tehát valami azért megcsapott abból.
Persze.
Ami az édesapád volt, nem?
Abszolút. Hát én azt gondolom, hogy a családi környezet az nagyon-nagyon determináló mindenkinek az esetében, azt nehéz levetkőzni. Az más kérdés, hogy az embernek rengeteg vitája van a szüleivel, nekem az apámmal ugye nevezetesen komoly politikai társadalmi kérdésekben is nagyon sokat vitatkoztunk, meg nem értettünk egyet. De alapvetően persze magammal szívtam azt a fajta mentalitást is. Aztán később pedig egy egész másfélit, ami ezzel szembe ment, csak volt egy nagyon fontos kérdés, hogy amikor én gyerek voltam, az ugye még a Kádár korszak alatt volt, vagyis hát a úgynevezett szocializmusban, a rendszerváltás előtt, és ez a két ideológia, ami ma szöges ellentétben áll egymással, az akkor nem állt szöges ellentétben egymással, hanem mindannyian a regnáló hatalommal szemben foglaltak állást, a liberálisok is, a nemzeti érzelmű emberek is, sokszor fel se ismerték a másikban ezt az ellentéteset.
Nem volt kérdés ez.
Ez nem volt kérdés, persze. Hát ők egy oldalon álltak akkor. Tehát akkor nekem nagyon könnyű volt lavírozni a szabad elvűség, már a klasszikus értelemben liberalizmus, meg a nemzeti oldal érzései között. Ezt én mind a kettőt abszolút magamévá tudtam tenni, hogy ma sokkal nehezebb ez a lavírozás, persze.
Meg lehet próbálni, persze. Igen. Csak hogy jön ki az ember belőle. Viszont és talán ennek a következménye is, amit szintén magadról írtál, hogy kicsit gyarakú vagy mindenfajta hatalommal szemben.
Hát szerintem ez egy alkotói attitűd kell, hogy legyen. Igen, de nem az, hogy kell legyen, hanem természetes módon alakul ki az emberbe, főleg ugye, amilyen politikai életünk és közéletünk nekünk van, szerintem minden gondolkodó emberben automatikusan kialakul a gyanakvás mindenféle hatalommal szemben. Hát nekünk ez jutott.
Igen, de most ebből fakad az, amiről ugye beszéltek, ugyanakkor itt lebeghetsz két ideológia között, ha úgy tetszik.
Hát én továbbra is lebeghetek, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a Magyarországon uralkodó politikai erők, azok valójában nem azok, amiknek vallják magukat. Ez a helyzet. Úgyhogy én egy darabig zavarban voltam, hogy bármelyikkel is egy platformra kell kerülnöm ideológiailag, de aztán rájöttem, hogy ez nincs így, mert az én szabad elvűségemnek semmi köze a mostani ellenzék szabad elvűségéhez, a liberalizmusához, ahogy a nemzeti érzelmeimnek semmi köze a kormányzó hatalmak úgynevezett nemzeti érzelmeihez. Semmi.
De nem gondolod, hogy ezt a nem is tudom, címkét, akár nevezzük címkének, ők maguk választották. Tehát az, hogy rákerült a liberális címke, hogy rákerült a nagy nép nemzeti címke, ez elhatározás kérdése volt. Hát, tehát magyarán nem organikusan alakult ez így, hanem és ez én úgy gondolom, hogy ez annál rosszabb. Tehát, tehát nem arról van szó, hogy valami természetesen kinőtt belőle, hanem hát, ez valaki.
Igen. Igen.
Ott egy luk, akkor most
oda. Azt hiszem, hogy most az érthetőség kedvéért most egy kicsit leegyszerűsítjük a dolgot, és tehát nagyon sarkosan fogalmazunk. Azt mondjuk, hogy ez csak egy politikai felcímkézés, amiket őt használnak. De azért tudjuk, hogy az elején azért valóban volt ott valami.
Hát mikor volt az?
Valami elhatározás. Igen, hát, na az teljesen lefoszlott mára, de az elején valóban ugye ismerünk embereket, akik őszintén vállalták ezt vagy azt az ideológiát, és valóban annak mentén csaptak össze akkor még az elején, amikor a viták voltak, meg harcok, meg stb. Hát én úgy veszem észre, hogy ez már teljesen megszűnt. Ez már csak egy forma.
Igen,
egy logó.
Ugye az a baj, hogy az ember nem érzi jól magát.
Igen.
Ez a legnagyobb baj. No, menjünk tovább. Halljuk a következőt.
Micsoda világot teremtett ez az alak, a vizek között a termőföld az alak. Táplálja egymást növény és állat, szupermarket itt aztán van kínálat. Önfenntartó rend a helyén van minden, a gép simán forog, az alkotó pihen. Az ám, de helyet bérel itt egy mérnök is nagy tervekkel, aki nem éri be a haszonélvezettel. A tulajdonos helyett újabban ő szervez, nem ad, nem fizet semmit, viszont mindent elvesz. A gép hörög füstöl, néha leáll, már nem kell neki sok, mindjárt bekrepál. És így tovább, és így tovább. Csak így tovább.
Azt mondtad egyszer valakinek, hogy az írók nagyon nehéz helyzetben vannak, mert hogy tulajdonképpen abból megélni, hogy valaki író lehetetlen. Többnyire még a nagyon népszerű és nagy példányszámba megjelenő írók sem tudnak megélni igazából, hanem annak valami folyamányából élnek, író-olvasó találkozókból, előadásokból, stb. Aki pedig nem tartozik ebbe a kaszba, vagy ebbe a kánonba, az aztán végképp nem tud megélni ebből az egészből. Azt is mondtad, hogy ha az ember mondjuk ezt műveli, és valami állami elismerésben részesül, akkor azt el kell fogadni. Mert hogy egyrészt meg pénzzel is jár időnként, ami ugye nem elhanyagolható, másrészt pedig az államnak igenis dolga, hogy elismerje, ha valaki letesz valamit az asztalra. Ezt most is így gondolod?
Én most is így gondolom, pusztán azért, mert ugye kevesen látnak bele ebbe a díjosztási mechanizmusba, de azt kell mondjam, hogy az, hogy ki kap díjat, az valójában nem a kormány dönti el. Illetve, bocsánat, az, hogy kit terjesztenek fel, az valóban szakmai szervezetek döntik el. A Szép Írók Szövetsége, a Magyar Írók Szövetség, ugye kétségtelen, hogy léteznek bal- és jobboldali szervezetek, most már mindenhol sajnos, és hogy a regnáló kormányok az egyiket mindig előnyben részesítik, ez így van, de akkor is az a tény, hogy egy szakmai szervezet terjesztett fel a díjra bárkit, zenészt, írót, színészt, teljesen mindegy, kiről van szó. És általában a díjat átadó embernek, illetve kormány stábnak, aki azt adjusztálja, annak halvány fogalma sincs, hogy te ki vagy, aki oda mész és kezet fogsz és átveszed a díjat. Úgyhogy én nem gondolom, hogy a...
Jó, mert tudod, ebből elég sok vita van. Tehát
hát igen.
A fele visszaadja a díjat. Vagy
mindenki döntse el maga. Azért kicsit cinikusan úgy fogalmaztam, hogy a díjat el kell fogadni, már csak azért is, mert pénzzel jár, persze.
Hát ez nem is annyira cinikus, mert igenis fontos, hogy ez
nekünk erre szükségünk van.
Így van, pontosan.
A másik oldalon semmiféle, nem az túlzás, hogy semmiféle, de egészen minimális anyagi források állnak a rendelkezésünkre. Gyakorlatilag lemondunk a munkánk díjáról, mi írók általában. A könyv 50-55%-át a kereskedő teszi zsebre, és a maradékból osztozok én a nyomdával, a kiadóval, a szerkesztővel, a tördelővel, mindenkivel, valami egészen ennyi kis százalék jut. Úgyhogy ezt forszírozni, hogy az ember elfogad egy díjat, szerintem ez ugyanolyan közéleti politikai bohóckodás egyébként, mint bárki részéről, aki ezt elkezdi feszegetni. Aki akarja, fogadja el, aki nem, az nem, az kész.
Tulajdonképpen mi lenne az optimális? Mondjuk, te érezted, jó lenne, ha az írónak lenne havi fix fizetése például?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye bármit vett föl az ember, akkor hogy ki dönti el. Ugye a piac az kevés ahhoz, hogy az írót eltartja. Valószínűleg a piac is kevés, mert ez csak 10 milliós ország. Hogy a zenészt is nem elég a piac, stb. Tudjuk. Jó, akkor legyen állami támogatás, vagy valami legyen. Jó, de akkor megint csak ott vagyunk, hogy ki dönti el, hogy ezt kikapja meg.
Hát ez a pályázatoknál azért eléggé, mondjuk, hogy ez úgy.
Igen.
Vagy hogy működnek a pályázatok például.
Hát
ezt nem lehet tudni igazából.
Igen, a pályázatok egyébként hosszú távon ellene dolgoznak annak, hogy az írók megéljenek ebből. Ugyanis az a helyzet, hogy a...
Hát ebből a kiadók élnek meg jobban.
Hát főleg a kiadói pályázatok miatt van ez így, mert ugye most már tényleg az a helyzet, hogy a kiadók, és ezzel nem nagyon van kivétel, már nem mérnek úgy, ahogy régen mértek, meg egy kéziratot, egy verset, egy szöveget, hanem azt mondja, ja, van rá támogatás? Hát akkor tulajdonképpen belefér, hát... nincs piaci felmérnivaló, nincs piaci kockázat, mert ugye van rá egy támogatás, minimum nullszaldósra ki tudjuk hozni. Tehát egy kicsit azért háttérbe szorult a szövegek valódi megmérettetése. És ennek pedig az a végeredménye...
Azt mondod, hogy kicsit? Nekem az nagyon, az érzésem, hogy nagyon.
Nagyon. Nagy. Egyébként nem csak az irodalom terén, hanem minden téren visszazorultak a dolgok, de talán ez az egyik oka, az irodalomban ez az egyik oka a pályázati rendszer. Hiszen az van, hogy most hihetetlen sok könyv jelenik meg. Hihetetlen sok. És pontosan
mondani,
tudjuk, hogy a 100-ból 89 teljesen fölöslegesen jelent meg, az nem jelent volna meg, hogyha bárki azt komolyan megmérte volna. És nem pályázati pénz, meg ismerős, meg nem tudom ki, satöbbi oka lenne. Márpedig, hogyha abból a 100-ból csak a maradék 11 jelent volna meg, akkor már nagyobb eséllyel élne meg az a 11 író, aki valóban megmérettetett a szerkesztők által.
Egyébként azt gondolom, hogy miután rengeteg volt csinálta író van most ebben a kulturális szférában, rengeteg kiadó is van ennek ellenére, szerintem. Tehát túl sok a kiadó is, nem csak az
igen,
író, és hát a kiadók jó része vagy úgy él meg, hogy mindent fizet az író.
Igen.
Ez tehát a gazdagok kultúrája az író, a könyvírás, vagy a versírás részben. De ha te mindent kifizetsz, akkor, és közösen részesültök, akkor tök mindegy neki, mert a 100 könyvet ad, de abból is van valami jövedelme.
Persze.
Na, szóval magyarán, el tudnád képzelni azt a világot, hogy mondjuk létrehozok egy olyan manufaktúrát, ahova írókat veszek fel, akik szakmányba írnak, és ebből csinálok valami vállalkozást. Ezen gondolkodtam, hogy mert akkor ott lehet hatásfizetést adni is.
De ugyanúgy szembesülsz a piaccal. Úgy azzal a hihetetlen dömpinggel, ami van. Nem fogod tudni, hiába veszette fel a jó írókat.
De igyekeznék centralizálni, hogy minél inkább monopól helyzetbe kerüljek.
Ja, hogy, ja, hogy van 1000 milliárd dollárod, és kiszorítod a többieket.
Az írókat veszem fel, akkor tudom.
Ez megint egy autoriter történet, akkor te döntöd el, hogy ki a jó író, okay, és kinek kell a könyv.
Hogy akkor legalább havi fizetésért dolgozhatnának azok hát, az írók, akik számítás.
Igen. Én egyébként önmagában hajlok arra, hogy arra érdemes, vagy nem tudom, de még egyszer mondom, nem tudom, hogy ez ki fogja megítélni. De valóban az a helyzet, hogy Magyarországon támogatni kéne igen, havi fizetést kéne adni azoknak az íróknak, zenészeknek, nem tudom, mindenki, aki művészettel foglalkozik, és rettenetesen rosszul keres, gyakorlatilag a nyomorszint alatt jóval lehet összegeket realizálni. Igen, és ezeknek kéne adni egy havi támogatást, ami megnyugtatja őt, és meg tud élni velőle, és rendes munkát tud végezni. De hogy ennek mi a módja, még egyszer mondom, azt nem tudom, mert ennek számtalan buktatója van.
Ez most egy ilyen nagyon elméleti kérdés, amit fölteszek, hogy szerinted vannak megíratlan remek művek, amik emiatt a helyzet miatt
biztos
nem jönnek létre?
Biztos, hogy a saját, nem a remek műre akarok párhuzamot állítani, de a saját nem példámból voltam, tudom, hogyha nekem, ha íróként lenne jövedelmem, amiből megélek, akkor sokkal többet írnék, sokkal több szöveget tudnék előállítani, már csak az időm felszabadulása miatt is.
És kedved is lenne hozzá.
Hát igen, nagyon sokszor feszít engem, tehát rossz kedvűen végzek más feladatokat, mert tudom, hogy szívesen bíbelődnék most azzal a történettel, ami éppen a fejemben jár. Nem azért, mert én nagyon fontosnak gondolom ezeket a dolgokat, főleg egy olyan országban, aminek a államformája gyakorlatilag a lakodalmas rock.
Ezt még nem hallottam, ez gyönyörű.
Most a közélet, vagy saját magunkra gondolok, ahogy élünk meg, ahogy a kultúrához viszonyulunk így nemzetszinten. Szóval én nem gondolom ezeket olyan fontosnak, de szívesen bíbelődnék vele, ez tény. Igen.
Igen. Ehelyett küzdködsz, ugye most éppen egy helyiségben.
Igen.
Egy könyveladással, ugye mi?
Hát valami mindig van, persze. Most igen. Is azért most is több mindennel foglalkozom.
Halljuk.
Eshet a kettő a maga véletlenszerűségével, azért a többség akarata nem azonos a többség érdekével, és bár dogma, hogy a demokrácia a lehető legjobb rendszer, azért a nem a kormányra szavazók szerint a szavazók többsége seggfej. És nyilván, hogy seggfej kormányt választ, de seggfej szavazó bázis, és így a lehető legjobb rendszer egyben a lehető legnagyobb gáz is.
Beszéljük arról, amikor más foglalkozásokat is üztél, például szakács. Azt mondtad, hogy remélet, hogy van egy étel, amit egyszer csak majd lehet, hogy rólad fognak elnevezni.
Jaj, volt egy ilyen, igen, nagyon büszke voltam rá, de nem, sok szót nem érdem, mert ez egy parázson készítettük, egy hatalmas, egy serpenyőben, amit egyébként a szép történt, a bécsi vásárba találtam egy több mint 100 éves öntött vas serpenyőt, és arra szerkesztettünk 4 lábot, és onnantól kezdve gyönyörűen lehetett sütögetni rajta, meg főzögetni a parázs fölött. És egyszer a hegyekben, ahol a vadat kaptunk, frissen lőtt vadat, és készítettem egy vaddisznó májas, szarvas gerinces ragut, erdei gombával, meg mindenféle zöldségekkel, fantasztikus volt, és a végén körtét sütöttünk hozzá, almát sütöttem hozzá köretnek, császárkörte pálinkával locsolgatva közben, azon a vasplatnin sültek
az úrban
van. Igen, és pont akkor sikerült trombita gombát, vagy harsona gombát sikerült vásárolni ott a helyiektől, akik éppen szedték, mert éppen nyílt, és abból csináltunk egy ilyen gombás petrezselymes rizsköretet ehhez a fantasztikus ragúhoz. Na és az annyira jól sikerült, hogy az ilyen nem volt
és
ilyen étel.
És mit tetted már? Vagy
ez akkor, nem sikerült. Akkor ennyi ilyen csodálatos alapanyagot nem sikerült azóta egyszerre beszerezni, ja, úgyhogy akkor egyszer.
De az múlik, hogy milyen az alapanyag.
Hát igen, ez a trombita gomba, meg a vaddisznó máj, meg a szarvas, nem tudom, talán nem a gerinc. Ja nem, mert a gerincet az sütőbe csináltuk, comb, meg ez nem mindig jön össze ilyen szépen egyszerre.
Édesapád főzött.
Hát ő komoly szakács volt. Én csak főzögetek.
Tehát azért ez tőle ered.
Igen,
hogy receptek is tanultál tőle, vagy csak...
Mit? Recepteket?
Aha.
Nem. Ő nem hitt a receptekbe, hanem ő, hát persze...
Ő alkotott?
Hát abszolút, persze. Tehát, hogy ő nem... Például nálunk nem volt mérlegelés, meg kimérni, hogy mi mennyi. Igen. Körülbelül ennyi kell bele, kész. De persze, hát tudom, hogy kell megcsinálni egy hentes bordát, vagy egy magyaróvári sertésszeletet, stb. Tehát az ember így felszívja a recepteket is, de nem ez a lényeg a főzésben. Tehát nem az, hogy a séróba legyen 5000 recept, hanem az, hogyha kinyitsz egy receptet, akkor neked nem kell magyarázni. Ja, igen, nagyjából meg legyen, kész.
Igen. Tehát volt, hogy ebből éltél, vagy... Vagy ebből tudtad kiegészíteni még a jövedelmed?
Persze, volt ilyen. Hát egyrészt Balatonra jártam, szezonokat csináltam, tehát nyári szezonokban voltam ott szakács. Másrészt meg Budapesten is beleszaladtam, hogy éppen nem volt más munkám, de pénzt kellett keresni, akkor elmentem ide-oda-amoda. Igen.
Amikor ilyen munkákat végzel, akkor a környezet az milyen hatással van rád? Azok az emberek, akikkel együtt dolgozol, megfigyeled őket, érdekelnek, kíváncsi leszel rájuk?
Persze, én nagyon gyorsan megtanulok mindent a velem együtt dolgozó emberekről. Hamar megtanulom a gyerekkorát, a szüleit, hogy honnan származik, hogy miért úgy ejti.
Neked önkéntelenül elmondják, vagy kérdezel?
Nem, kialakul egy kapcsolat, és a beszélgetés közben, hát igen, elég könnyen megnyílnak nekem az emberek, de valószínűleg azért, mert hogyha elkezdek bízni valakiba, akkor én is egyébként, tehát hogy én magam is kitálalok dolgokat, és akkor ez megnyitja a másiknak a kapuit is.
Mennyire vagy társasági ember?
Hát egyre kevésbé. Egyébként az vagyok, tehát hogy igénylem azt, hogy rám nyissák az ajtót, meg hogy szóljanak hozzám, az más kérdés, hogy néha morgok emiatt. Tehát, hogy
ne nyissák rád az ajtót.
Igen, de hiányzik az hogy moroghassak amiatt, hogy rám nyitották az ajtót.
Miért pont most?
Nem vagyok, nagyon jól el vagyok egyedül egyébként, de hát minden, amit a világ... ról gondolok, és ahogy élek, az lehetetlenül teszi azt, hogy én egy ilyen magányos farkas legyek. Tehát nekem muszáj azért az emberekkel kontaktusban lenni, de nem mindig veszem jó szívvel, hogyha éppen háborgatnak.
Zaklatnak. Igen. Pont amikor valaki éppen rosszkor, rossz időben akar vele. Na, ugye dolgoztál felszolgálóként is, csaposként?
Inkább fiatalabb koromban.
Fiatalabb koromban.
És csaposként is, igen. Egyébként azért vonultam be a konyhára, nem csak azért, mert tudok főzni, hanem azért is, mert egy idő után azt mondtam a főnöknek, hogy jobb, ha én az emberekkel nem beszélgetek. Volt egy-két pikírt megjegyzésem, szóval hamar elpattan a cérna, illetve eljött az az életkor, amikor már elkezdett hamar elpattanni a cérna, és már nem akartam emberekkel foglalkozni.
De mondjuk egy kocsmában, ahol azért légkör sok mindenben függ attól, hogy éppen kik és mennyit fogyasztanak. Ott hogy érezted magad, milyen volt számodra az a légkör? Ott is jelentkezett ez, hogy na jó, azért vigyázzunk, tehát hogy kiváltott belőled valami ellenkezést a viselkedésük, a beszédjük.
Hát hogyne. És azt jó tanácsként mondom mindenkinek, hogy általában ugye vendégként jól érezzük magunkat a kocsmába, de legyünk tekintettel a pincérre, aki általában józan, és el kell viselni ezt a sok baromságot, amit ott a kocsma közönsége nagyon jókedvűen, kitárt szívvel és derűsen elővezet. Szóval azért az egész más dolog beállni egy kricsmibe, és a 16 órán keresztül foglalkozni többnyire részeg emberekkel. Akár jóindulatúak, akár agresszívek.
Nem fogunk végre jutni a daloknak, de még egyet most mindenképpen adjunk.
Ezek mindenről beszélnek, csak az árak és a bérek, a lényeg vesznek el az elvek tengerében. Szétfoszlanak, mint fing a szélben.
Hát az árok és a bérek. Na, hát hogy húzja meg az ember, meg hogy nem. Ugye erről sokat lehetne mesélni, de most én nagyon visszatérek az iskolai életedre. Nem voltál jó tanuló általános iskolába.
Nem.
Főleg a reáltan tárgyakból, ellenben történelemből és irodalomból helyenként talán még vitába is foghattál az tanító pedagógusokkal, ugye? És
hát akkor valószínűleg igen.
Valószínű kétféle, mint a Kádár korszakban általában, de otthon hoztál egyfajta történelem szemléletet, jött a másik fajta az általános iskolai történelem tanárodtól. Ezeket te hogy viselted?
Hát ugye a gyerek fejjel nem mindjárt arra gondol az ember, hogy nem tudom szabad ilyen szavakat használni, hogy ez egy seggfej.
Persze, hogy szabad.
Hanem egyszerűen csak gyerekként azt mondja, hát rosszul tudja a tanító bácsi a dolgot.
Nem így van.
Igen, ez nem.
Nem
legalábbis otthon ezt nem így mesélik. Úgyhogy én ebben nem csináltam nagy gondot, aztán persze elég gyorsan megtanultam. Akkor a gyerekek hamar megtanulták, hogy a közélet az nem ugyanaz, mint otthon a konyhában a viaszos vászonterítő mellett kitárgya a dolgok. Úgyhogy ezt nagyon korán el tudtuk választani egymástól, hogy amit itt tudunk, azt az iskolában nem kell tudni.
De mondd, ez a kettőség, ez nem maradt meg az emberekbe a rendszerváltás után is egy kicsit? Tehát, hogy még mindig van, amiről csak suttogva lehet beszélni, van, amit nem. Arról le kell suttogva beszélni, amit másképp gondolunk, mint a hivatalosság, vagy a vagy általában.
Ez annyiban változott, ugye régen, amiről nem lehetett beszélni, hát annyiban változott, hogy attól függ, hogy ki hova van becsatornázva.
Ja, ez az, igen.
Hogyha valaki a bal oldalra van becsatornázva, mert onnan szerzi a jövedelmét, vagy ott vannak a támogatóik, az érdekeltségi köre, akkor arról nem beszél, ha pedig a kormány oldalhoz van becsatornázva, akkor pedig arról nem beszél. Ez úgy tűnik így. Hát régen ugye egyértelmű volt a helyzet, mert ugye egy párt volt, egy kormány volt, nem volt választás, illetve a haszafias Néppont, véletlen az nevetséges volt. Tehát ott mindenkinek kussolni kellett mindig, ez egyértelmű volt. Most pedig két oldal van, és mindenki a saját oldalának megfelelően tartja a száját.
Mondtad, hogy elég szabadon élt így gyerekkorodban. Nem kérték számon, hogy tudom én, közepes osztályzataid vannak, vagy esetleg
már hogy rosszabb a szüleid? Otthon? Nem, igen, nem. Hát az, igen, ez a szabadságom hozzátartozott, nem nagyon érdekelt senkit.
Te senkit nem érdekelt?
Nem. Apám később már a középiskolá, ott is inkább a bukásaim miatt, tehát az már kiverte a biztosítékot nála, akkor ott volt egy kis aréna.
De ez miért pont az verte ki?
Hát mert az, hogy rosszul tanulok, az egy dolog, de hogy meg is bukok, hát az
igen. Nem lehet. Ugye nem szubjektív dolog, egy középiskolában végeztünk.
Igen.
Jó nagy időbeli eltolódással, de érdekes módon azt írtad, hogy ugye megbuktattak egyes osztályú tanárok természetesen, és ki is akartak rúgni az iskolából egyes rosszindulatú tanárok, most ne nevezzük meg őket, de azt mondtad, hogy szerencsére voltak ott a jó indulatú tanárok is, akik azért nem akarták, hogy te ott hagyd a középiskolát.
Igen, volt. Hát ők később aztán a barátaim is lettek, sőt, illetve akkor már ott a barátaim lettek. Hát az egyik a Horn Gábor volt, akinek a osztályfőnököm volt, akit én kiváló pedagógusnak tartok.
Sajnos nem maradt pedagógus.
Hát szerintem ez egy hatalmas veszteség az országnak és az oktatásnak, hogy ő nem maradt pedagógus, hanem politikusnak állt. Amikor ki akartak tenni, akkor éppen nem a tanulmány eredmény, hát azért nem szoktak kitenni embereket, hanem valami magatartásbeli problémák voltak állítólag velem. És akkor végülis utcára kellett volna kerülnöm, de a Gábor megmentett azzal, hogy kitalált egy újfajta retorziót, már pedig az a párhuzamos osztályba kerülés. Nem, bocsánat, kicsit már keverem a dolgokat. Engem párhuzamos osztályba helyeztek, és ugyanabban az évben, vagy a következőben megbuktam évismétlőre, és aztán valamiért ki akartak engem tenni, szintén magabiztosítási problémák, és a Gábor azt mondta, hogy ő vállal engem, ő átvesz a saját osztályába.
És akkor innentől kezdve nyílt utat volt az érettségig.
És azt kell mondjam, hogy ezt csak úgy utólag fogalmaztam meg, hogy a Gábornak a pedagógusi kvalitásai, ő minden erőködés nélkül elérte valahogy, nem fogalmam sincs, hogy én onnantól kezdve nem buktam meg egyszer. Tehát pótvizsgázni sem kellett mennem. Addig ránéztem, minden évben kettőből pótvizsgáztam.
Ránéztem az órára 2 percünk alatt, te jó Isten. No, az érdekel, hogy mi lesz a sors ennek a lemeznek. Vagy albumnak, vagy minek nevezzük?
Hát ez 10 napon belül megjelenik, és kapható lesz. Nagy köszönetet mondok itt mindjárt azoknak, akik összedobták erre a lét, ugye, mert ma már így születik meg, legalábbis az én szintemen egy lemez, hogy előfizetésben megvette a kellő számú ember, de továbbra is várjuk természetesen a vásárlókat nagy szeretettel.
No,
nálam mindenképpen kapható lesz a Magyar Napló könyvesboltban az Üllői úton, aztán majd meglátjuk egyébként.
Hogy hol lehet kapni?
A nagy hálózatokban biztosan nem lehet, mert ez az 50% nagyon a bögyönben van.
Zsolt, nagyon szépen köszönjük, hogy
én köszönöm a
idejöttél. Lehetőséget. Sajnos véget ér már a Lila Tinta című műsorunk. Ezúttal egyedül kellett vezetnem, mert Szerényi Gábor, mint mondottam, volt, vagy igazoltam, vagy igazoltalanul távol maradt, de azért segítségemre volt Mohácsi Miki, aki kezelte a technikát, és ő ugye a klaviatúra Paganinije, és hát Frank Ivánt is hallották. Zsoltnak már megköszöntem, hogy itt volt, ugye az előző órában egy házas pár volt a vendégünk, akik Kanadában élnek ugyan, de nagyon gyakran itthon vannak, egy író és egy operatőr, nevezetesen Eszterhai Katalin és Lajtai György voltak a vendégeink. Hallgassák meg esetleg, ha még egyszer akarják hallani az ismétlést. Ha minden igaz, jövő héten is lesz Lila Tinta, hallgassák a Vés Rádiót. Frank Ivánt hallották, viszont hallásra.
Szemére vetjük, hogy nincsen. lágy hangok vonala.
A lágy vonalak hangja.
Rádió Bézs. A lágy hangok vonala.
A lágy vonalak hangja.